Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, én Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk a hétvégi menetrendet a reggeli monitor beszélgetéseivel. A következőkben carsharingről lesz szó, mivel még sosem volt olyan népszerű a közösségi elektromos autózás, mint a legutóbbi kormányzati bejelentés óta. A cégautóadó növelése és a hatósági áras üzemanyagár megszüntetése után megdrágult a saját cégautó vagy kulcsos autó flotta fenntartása. A helyzet viszont jól jött az autó megosztó szolgáltatóknak, a Gringo már is megduplázta ügyfelei számát, mondta a cég értékesítési menedzsere. Meg a Sára szerint a fővárosban további felfutás várható, vidéken azonban nincs hasonló szolgáltatás. A Gringo értékesítési menedzserével, meg a Sárával beszélgettem.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Mit jelent ez számok tekintetében, mennyivel növelték meg az ügyfeleik számát?
Hát a tavalyi évhez képest, tavalyi év azonos időszakához képest az idei első fél évben már dupla annyi céges ügyfelünk lett, mint tavaly. Tehát, hogy már az első fél év is ugrásszerűen nőtt, de itt a legfrissebb bejelentések óta megint megsokszorozódott az érdeklődők száma. Tehát azt mondom, hogy még a duplázásnál is jobban fogunk teljesíteni idén évvégéig.
Milyen jellegű megkereséseket kapnak? Kifejezetten itt a céges autókat váltanák ki, vagy lakossági megkeresések is érkeznek?
Igen, alapvetően a céges autókra keresnek alternatívát, akik megkeresnek minket. Ugye itt különböző irányból jöhetnek a megkeresések, akár egyszemélyes kis cégektől elkezdve nagyvállalatokon keresztül, akik saját cégautóflottával vagy kulcsos autóflottával rendelkeznek, gyakorlatilag minden szegmensből érkeznek érdeklődések.
És akkor csak, hogy egy kicsit jobban értsük, nem minősülnek ezek a szolgáltatások cégautónak? Nem esnek a szabályozás alá?
Ami itt számít, hogy mi a számlát autóbérletről állítjuk ki. Tehát ugyanolyan adójogszabályok vonatkoznak erre, mintha az ember bérelni vagy leasingelni a cégautóját. Tehát ebből a szempontból ezt lehet egy kalap alá venni a klasszikus cégautóval. Tehát el lehet számolni költségként, illetve ami most egy szintén nagyon keresett szolgáltatásunk vagy termékünk, ez a carsharing beépíthetősége a béren kívüli juttatások közé. Tehát ez is most nagyon népszerű, ugyanis ezt adó- és járulékmentesen lehet megtenni a NAV állásfoglalása szerint, úgyhogy ebben a témában is sok megkeresést kapunk.
És egyébként milyen időtávra terveznek azok a cégek, akik itt a céges autózást próbálják kiváltani carsharing szolgáltatással, most milyen hosszú szerződéseket kötnek önökkel?
Mi mindig határozatlan idejű szerződéseket kötünk, és ennek ez egy fontos pillére, hogy nincs akár egy éves elköteleződés sem, tehát ha a cég leszerződik, akkor csak annyit kell fizetnie, amennyit ténylegesen használja az autókat, hogyha ez nem tudom, egy éven keresztül van, akkor egy éven keresztül, vagy csak egy hónapig, akkor egy hónapon keresztül, tehát rugalmasak ezek a konstrukciók.
Elsősorban itt fővárosi cégekről beszélhetünk, vagy vidékiek is azért egyre többen keresik a carsharing lehetőségeket, hogyan látják?
Igen, alapvetően, hogy a carsharing szolgáltatások nem Magyarországon, hanem külföldön is nagyvárosokban tudnak jól működni. Magyarországon Budapest az egyetlen olyan méretű város, ahol van értelme a carsharinget működtetni, tehát jelenleg csak Budapesten elérhető ez a szolgáltatás. Tehát azt mondom, hogy 95%-ban budapesti vagy Budapest környéki cégek keresnek meg inkább ezzel a körben.
Milyen várakozásaik vannak ügyfélkörbővítés tekintetében? Most ugye jól jött a kormányzati intézkedés, azt említettük. Az év további részére, vagy akár következő években meddig tud növekedni ez a piac? Hogy látják, mennyi kiaknázható lehetőség lehet még?
Hát azt gondolom, hogy a vállalati szegmensben ez egy nagyon-nagyon felfutó trend, mert még magánszemélyként sokkal könnyebben próbál ki valaki egy ilyen szolgáltatást, addig téges szinten váltani az eddigi meglévő mobilitási megoldásokról egy ilyen új, korábban nem használt tapasztalatokkal nem rendelkező szolgáltatásra, ott mindig egy kisebb késleltetéssel tapasztalható. Tehát azt gondolom, hogy mi ugye most már bő 5 éve vagyunk a piacon, és most kezdjük el érezni azt, hogy a cégek is nagyon jelentősen elkezdtek érdeklődni a szolgáltatás irányába. Tehát azt gondolom, hogy most várható azért nem csak a különböző világpiaci helyzet miatt, de egyébként is, hogy Euróban ez egy növekedés.
Egyébként az autótöltési infrastruktúra elbírja ezt a duplázódást, amit most éves szinten tapasztaltak? Az autósoknak lehet-e akár ebből fakadóan jelenleg nehézsége, hogy mondjuk mindenhol foglaltak a töltők, újat kell keresni?
Mi ugye alapvetően a saját töltőinken töltjük az autókat, tehát az ügyfeleinknek ezzel nincs dolguk, nincs feladatuk, és természetesen úgy tervezzük a jövőt is a saját töltők telepítése szempontjából, hogy számolunk azzal, hogy lesz jelentős növekedés.
A Gringo értékesítési menedzserét meg a Sárát hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A Rail Cargo Hungária éveleje óta 390 ezer tonna gabonát fogadott Ukrajnából. A szállítmányok döntő részét Észak-Afrikába szánták, de az Európát sújtó aszályos időjárás miatt a termények nagy többsége, ami túlnyomó részt kukorica, a kontinensen marad. Ezen mennyiségen belül mintegy 70% Magyarországon, 30% jellemzően Olaszországban került értékesítésre. Már elindultak az odesszai kikötőkből a hatalmas gabona szállítóhajók, akkor a késés halmozódott fel a szállításban, hogy a vasúti fuvarozások is folyamatosak maradnak. Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária igazgatósági elnökével Ércfalvi András beszélgetett.
Hatalmas mennyiség Ukrajnából gabona valahogy ki kell juttatni. A vasút adódott, mert más lehetőség nem volt, és itt arról hosszasan beszélt, és számomra is érthetően, laikus számomra is érthetően beszélt, hogy mint az üveg nyaka, ugye Záhonynál van egy szűk keresztmetszet, ezért a gabona nem tud korlátlanul, majdhogy nem korlátlanul utazni, ugye vasúton, kötött pályán, Európa felé, Afrika felé, bárberre. Mi történt február-március óta?
Hát igazából, amit prognosztizáltunk akkor, abban nagyjából semmi változás nem történt, ezen a folyamaton megyünk tovább. Ugye akkoriban beszéltünk arról, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart ez, nem tudjuk, hogy mikor nyílnak meg az ukrán fekete-tengeri kikötők. Hát ez az elmúlt pár hónapban ugye egy picit stabilizálódott, nem tudtak a hajók elindulni. Most elindult némi hajó, de én azt gondolom, hogy ez a forgalom nem tudja azt a hatalmas mennyiségű gabona exportot lebonyolítani, amire szüksége lenne az ukrán gazdaságnak. Emellett én azt gondolom, hogy minden cég elindul a biztonság irányában, és nem tudjuk, hogy mi történik abban a térségben, és ezért egy alternatív útirányként ez a Záhonyi tengely meg fog maradni. Az, hogy meg fog maradni, beszélgettünk múltkor arról is, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy többletforgalmat le lehessen bonyolítani. Én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent tettünk már szervezési oldalról, a MÁV-val, a hatóságokkal, az ukrán vasúttal együtt, hogy stabilizáljuk a forgalmat. Én azt gondolom, hogy amit tudtunk, beruházások, egyéb jogszabálymódosítások nélkül megtenni, azt megtettük. Elértük azt, hogy most már napi szinten több mint 2,1 vonat, széles vonat, széles nyomtávú vonat érkezik be Magyarországra.
Egyről indultunk, ugye? Tehát megduplázódott, akkor lehet így mondani.
Így van, ezen kívül normál nyomtávon is érkeznek be, tehát csapi, tehát a ukrán oldalra küldünk ki normál kocsikat is, amit ott raknak át. És hát a forgalomnak nagyjából az egyharmada az így érkezik be Magyarországra. Tehát én azt gondolom, hogy amit szervezési oldalról meg lehetett tenni, azt megtettük. Próbálunk tovább menni az együttműködésben. Vasúti kocsikat ide alokálunk.
Mert kellettek kocsik, kellettek mozdonyok, kellettek rakodók, kellett siló, gabonatároló. Ön ezt elmondta, és ez 10 milliárdokra, 100 milliárdokra rúgna, hogyha erre berendezkednénk hosszasan. Azt is mondta, hogy nem lehet azt tudni, hogy érdemes ennyit beletenni. Nem nagyon érdemes, mert ki tudja, ez meddig tart.
Ezt továbbra is fenntartom ugyanígy. Záhonyban nem tárolni kell a gabonát, Záhonyból tovább át kell rakni, és ebből a szűk keresztmetszetből ki kell menni. Természetesen, tehát átmeneti kis tárolók, hogy egy-egy vonatnak a mennyiségét azt le lehessen ott tárolni, de ezt jelenleg is megvan. Tehát én azt gondolom, hogy kicsit modernizálni kellene. Tehát nagyon sok szűk keresztmetszetünk van, amit együtt kellene feloldani. Például a rég nem használt vágányoknak a felújítása. Most a MÁV-val erről tárgyalunk, hogy milyen vágányokat újítsanak föl, ahol azt a több ezer kocsit, ami ugye a napi technológiában bejön, kimegy, üresen tárolva, tárolásra kerül, ezeket mind valahol kezelni tudjuk. De ugyanúgy az ukrán vasúttal is tárgyalunk, nagyon fontos, hogy a határtechnológiánkat javítsuk, például átálljunk elektronikus fuvarlevelekre, hogy ne az legyen, hogy bejön egy vonat, és akkor 6 órát azért áll egy állomáson, hogy a fuvarleveleket feldolgozzuk.
Én most egy kicsit türelmetlennek fogok tűnni. Annak idején ugye a hírekben az jelent meg, hogy itt 1 millió tonna gabonát kell nagyon gyorsan onnan kimenekíteni. Azóta is erre szólnak a hírek, ugye, mert kell a hely, ha esetleg van termés, a következő termésnek, stb. Stb. Afrika éhezik, ezeket mind tudják a hírolvasók, vagy a hírfogyasztók. Most ülünk le, jogszabályok még nem történtek, csak mindenki teszi az erőfeszítéseket, de mi történt fél év alatt?
Lehetett volna gyorsabb, egyetértek, de senki nem tudta, hogy mi várható.
Én kérdezem, csak nem tudom.
Senki nem tudta azt, hogy mi várható. Én azt gondolom, hogy lehetett volna egy picit gyorsabban is dolgoznunk, de én például most 26-án megyek Ukrajnába az ukrán vezérigazgatóval pont erről tárgyalni. 4 hónapig tartott, mire ezt meg tudtuk szervezni. Hát azt is azért el kell mondani, hogy az ukrán-magyar politikai barátság az nem a legerősebb, tehát nagyon-nagyon nehéz, tehát bármilyen ilyen magyar-ukrán politikai szinte, tehát találkozott létre.
Mert arról lenne szó, hogy kollégával találkozik, hogy ez a gabona minél jobban, gyorsabban, hatalmas volumenben tudjon áramlani kifelé Záhony irányába.
Tehát ezt mondom, ez 4 hónapig tartott. Tehát ez most lehet azt mondani, hogy miért nem előbb, nem lehetett megszervezni. Gabonát korábban Ukrajnában mi soha nem hoztunk. Most mondjuk a mai napig behoztunk körülbelül egy olyan 400 ezer tonna gabonát már Magyarország irányába. És ez egy érdekes dolog, ugye Magyarország irányába, mert nagyon sok csatornán keresztül folyik ez a forgalom, nagyon sok technológián keresztül. Jönnek be széles kocsik, normál kocsik, konténerbe hozunk be gabonát, big bagbe rakunk gabonát.
Román kikötők felé, Adria felé,
de hát az árunak a nagy része, és ez egy érdekes dolog, nagyjából ismerjük a Magyarország és az európai asszály miatti problémákat.
Gabona éhség van.
Így van, tehát én azt gondolom, hogy ez a ukrán gabona lehetőség, ez most Közép-Európának, Ausztriának, Németországnak, Olaszországnak főleg, és Magyarországnak is ez most egy nagy lehetőség, hogy megoldjuk az itteni gabonaellátási problémákat.
Azért ez egy nagyon fontos dolog, ezt láttam egy anyagot, és ott az szerepelt, hogy az ukrán gabona 70%-a az Magyarországon marad. Kvázi azt mi fogyasztjuk el.
Így van, és megmondom őszintén, hogy ebbe a logisztika is egy kicsit rásegített az asszály problémák mellett is, mert ugye múltkor nagyon sokat beszélgettünk a kocsi hiányról. Tehát azt most látjuk egyébként, hogy nem a normál vasúti kocsi hiány a legnagyobb szűk keresztmetszet. Mert ha odáig el tudunk jutni, hogy normál kocsiban már be tudjuk rakni az árut, akkor annyi kocsink van. De azért mégis ez azért egy szűkös lehetőség, és ez nem mindegy, hogy egy küldeményt én Záhonyból mondjuk Szabadegyházára, vagy Miskolcra viszek, vagy Debrecenbe viszek, vagy éppenséggel Olaszországba, vagy Németországba. Tehát a kocsi fordulóidő sokkal-sokkal nagyobb.
Jobban lehet pörgetni.
Itt lehet egy hét alatt akár kétszer is megfordulni, de Olaszországban meg mondjuk 2 hónapig is eltarthat adott esetben ebben a pálya.
Abban érdekelt mindenki, hogy
minél több árut tudjak lebonyolítani, és én, mint logisztikai szolgáltató, gyakorlatilag a legtöbb árut, és hát ilyen szempontból a legjobb üzletet akkor tudom csinálni, hogyha kisebb távolságokon belül és nagyon jól megszervezve tudom pörgetni a kocsiaimat.
Ez érdekes, mert én a hírekből azt gondoltam, hogy ez a gabona, ez Afrikában landol a nagy része, ugye erről beszélünk erről. Szóval ehhez képest most Miskolc és Szabadegyházott szeszgyárak vannak. Ezt így kérdezhetem, vagy mondhatom, vagy gondolhatom? Hogy...
Természetesen, tehát mi szállítunk ugye nem csak emberi fogyasztásra alkalmas gabonát. A Magyarországon belépett mezőgazdasági terméknek a nagy része az például kukorica, és takarmány vagy ipari célra használják föl gyakorlatilag ebben a közép-európai térségben.
Kovács Imrét, a Real Cargo Hungária igazgatósági elnökét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Még mindig rengeteg használaton kívüli elektronikai eszköz található a magyar háztartásokban, derül ki egy országos kutatás eredményeiből. Régi mobiltelefont például a lakosság több mint 60%-a őrizget különböző okok miatt. Zsadon Sára, a Jettel Magyarország ZRT vállalati kommunikációért felelős szakértője szerint sokan tartaléknak őrzik ezeket a készülékeket, de többen tanácstalanok, hogy mit lehet ezekkel kezdeni. Hozzátette, azért is érdemes megfelelően gondoskodni a régi mobiltelefonokról, mert a készülékekben olyan anyagok is találhatók, amelyek nem megfelelő tároláskor, vagy akár kommunális hulladékba kerülve ártalmasak lehetnek az egészségünkre, és károsak a környezetre is. Gál Márk interjúja.
Mi lenne a teendő ezekkel a használaton kívüli elektronikus készülékekkel?
A fenntarthatóság, a környezetvédelme az egyre fontosabb szempont. Egyrészt nekünk vállalatként is, másrészt pedig azt látjuk, hogy a fogyasztóknak is. Készítettünk egy felmérést nemrégiben, ez egy online kutatás volt, amiben azt szerettük volna megnézni, hogy elsősorban azok az eszközök, amiket mi is forgalmazunk, tehát mobilos eszközök, mobiltelefonok, szórakoztató elektronikai eszközök, milyen számban lapulnak a magyarok fiókjaiban, mert azt láttuk, hogy amikor indítunk egy-egy kampányt, ami arra vonatkozik, hogy hozzák vissza hozzánk ezeket a régi készülékeket a fogyasztók, és mi ezeket az erre szakosodott partnereink segítségével újra hasznosítjuk, akkor nagyon lelkesek a fogyasztók, sok telefont visszahoznak, régi készüléket, de alapvetően úgy éreztük, hogy ezen a téren többet kellene tennünk, és ennek a kutatásnak az egyik eredménye az lett, hogy a magyarok 63%-ánál van otthon a fiókok mélyén olyan régi mobiltelefon, amit már nem használnak. És ez ráadásul nem is feltétlenül csak egy-két darab, de az esetek többségében több darab készülékről is van szó, és az is kiderült, hogy akár 10-15 éves készülékeket is megőriznek a fogyasztók. Az okok között több dolog is szerepel. A legtöbben tartaléknak teszik félre azokat a telefonokat, amik egyébként még működőképesek, azt gondolják, hogy ez még vészhelyzetben jól jöhet, de nagyjából a válaszadóknak a harmada mondta azt, hogy nem tudják, hogy mit érdemes ezekkel kezdeni, vagy ugyanennyien mondták azt, hogy nincs kedvük foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ugye a mobiltelefon az egy pici tárgy, az ember fiókjában nagyon jól elfér, és gyakorlatilag 10-15 évig ott is marad. Az is egyébként egy ilyen meglepően gyakori válasz volt, hogy sokan érzelmileg kötődnek a régi telefonjukhoz, azért nem kezdenek ezzel valamit. Úgyhogy mi indítottunk most nemrégiben egy kampányt, aminek az a célja, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ezeket a régi készülékeket nem érdemes otthon őrizgetni, mert hosszú távon, hogyha nem jól tárolják őket, akár a környezetre is veszélyesek lesznek, illetve fontos tudni azt is, hogy nem szabad ezeket kidobni a kommunális hulladékba, mert a környezetet károsíthatják. Úgyhogy mi szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy hozzák vissza ezeket a készülékeket hozzánk, és mi továbbadjuk ezt olyan cégeknek, akik ezeknek az újrahasznosítására szakosodtak.
Mi a gond a régi készülékekkel? Miért fontos, hogy ez a fajta szelektív hulladékgyűjtés megvalósuljon a régi telefonok esetében?
Több ok is van, ami amellett szól, hogy miért ne tároljuk ezeket otthon. Egyrészt világszerte folyamatosan nő az elektronikai hulladéknak az aránya, és ennek azért még mindig viszonylag kis százalékát hasznosítják újra. Európában egyébként nagyon jó a helyzet a világ többi részéhez képest, de még mindig nagyon sok teendő van ezen a téren. Tehát, hogyha a fogyasztók visszahozzák ezeket a készülékeket, leadják a forgalmazóknál, akkor az esélye is nő annak, hogy ezeket újra tudják hasznosítani. Akkor egy másik érv amellett, hogy ezeket ne tároljuk, azt, hogy nagyon sok olyan értékes anyag, fémek, például arany, ezüst, réz vagy alumínium található ezekben a készülékekben, amelyeknek a kibányászása sokkal több energiába telik, mint az újrahasznosításuk, tehát sokkal gazdaságosabb ezeket újra feldolgozni, mint kibányászni. Szemléltetésképpen tudok mondani egy adatot. Ahhoz, hogy 5 g aranyat kibányásszanak, ahhoz 1 tonna ércet kell megmozgatni, míg 1 tonna leselejtezett mobiltelefonban nagyjából 120 g arany található. Tehát van egy elég nagy nagyságrendi különbség abban, hogy miért éri meg jobban újrahasznosítani ezeket a készülékeket, és így kinyerni az aranyat. Ez egy gyakorlatilag egy külön iparág és szakma, tehát otthoni körülmények között nem érdemes megpróbálkozni ennek a színes fémnek vagy fémnek a kinyerésével. És hát azt is érdemes tudni, hogy hosszú távon akár veszélyes is lehet, hogyha ezeket nem jó körülmények között tároljuk. Az elsőséges esetben például, hogyha hőhatás ér egy telefont, akkor a lítium-ionos akkumulátornak a háza az megsérülhet, és hogyha reakcióba lép a tartalma a környezetével, akkor akár megrepedhet, kigyulladhat, kifolyhatnak belőle a benne lévő anyagok, tehát nem érdemes ezeket hosszú távon őrizgetni.
Itt nem csak és kizárólag mobileszközökről, régi eszközökről beszélünk. Mit mutatott a kutatás, hogy mennyiben jelentkeznek még kisebb-nagyobb arányban más különböző okos eszközök is?
Nem meglepő módon a mobiltelefonokhoz tartozó töltők és kábelek is nagyjából ugyanolyan arányban találhatók meg használaton kívül a háztartásokban. Nagyjából a válaszadóknak a fele mondta azt, hogy fej- és fülhallgatókat is tárol, de egyébként videó és CD vagy DVD lejátszókat is 42% tart otthon. Nyilván minél nagyobb egy készülék, annál nehezebb ezeket csak úgy elrakni, de az minden esetre szembeszökő, hogy hajlamosak vagyunk a nem használt készülékeket nem szakszerűen visszavinni és gondoskodni az újrahasznosításoktól, nem inkább csak félrerakjuk őket.
Hogyha valakinek, amikor majd hallja ezt az összeállítást, eszébe jut, nálam is a fiúkban lapul ilyen-olyan elektronikai eszköz, ezt összegyűjtheti hulladékudvarokba, ne talán valamilyen elektronikai szaküzletben leadhatja, ha befogadják, és vagy befáradhat bármilyen kirendeltséghez, és ott leadhatja a készülékét?
A mobil készülékeket nálunk is bárki leadhatja, ez egyébként jogszabályi kötelezettsége is minden elektronikai termék forgalmazójának, hogy ezeket a készülékeket visszagyűjtse, és szakszerűen gondoskodjon az újrahasznosításokról, tehát ezeket visszahozhatják hozzánk, és az egyéb készülékeket pedig, például ha az ember vásárol egy új mosógépet, akkor érdemes elvitetni a régit azzal az üzlettel, ahonnan ezt beszerezte, és természetesen hulladékudvarokban erre alkalmas helyeken is leadhatók az elektronikai hulladékok. Ha valakinek olyan 2G vagy 3G képes telefonja van, amit nem régiben még használt, és szeretné egy korszerűbb 4G vagy 5G technológiás készülékre lecserélni, akkor érdemes hozzánk most visszahozni, ugyanis a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak van egy készülékcsere programja, aminek a keretében most 40 ezer forintos készülékvásárlási kedvezményt lehet új készülékre kapni. Ennek több feltétele is van, hogy milyen típusú készüléket tudunk beszámítani, ennek érdemes a honlapunkon utána nézni, de az a tanulság gyakorlatilag, hogy nem érdemes ezeket a nemrég még használt telefonokat sem elrakni, hanem érdemes hozzánk visszahozni, és új készülék vásárlásakor tudunk érte kedvezményt adni.
Zsadon Sárát, a Jettel Magyarország ZRT vállalati kommunikációért felelős szakértőjét hallották. Most hírek következnek, majd a Soul History Best of adása következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.